Csak nem 30 ezer szerződés mellett több mint 640 milliárd forintot helyeztek ki mikro- és kisvállalkozásoknak a Széchenyi Kártya program keretében 2020-ban, mondta az Inforádiónak a Kavosz ZRT vezérigazgatója. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében tavaly bevezetett Széchenyi Kártya krízis konstrukciókkal a bankok többségében mikrovállalkozások számára hiteleztek. Krisán Lászlóval beszélgettem.
Valóban a Széchenyi Kártya ugye 19 éve a szakpolitikai pénzügyi eszköztárnak a talán egyik legmeghatározóbb eleme, időálló, válságálló, és a gyors reagálás volt az egyik feltétele annak, hogy ebben a pandémiás helyzetben, amikor hirtelen hétfőről kedre szinte felborult az egész világ, és a gazdasági válság beütött, erre a gazdasági akcióvédelmi terv keretein belül olyan javaslatokkal éltünk az Innovációs Minisztérium felé, amely utána bekerült ebbe az akcióterbe. És én azt gondolom, hogy ez az akciótervben való szereplés volt az, ami a múlt évünket teljes mértékben meghatározta. Hát ugye a meglevő termékeket kellett kvázi testre szabni, illetve vállalkozó baráttá tenni, és olyanná, ami ugye segíti a vállalkozókat ebben a pandémiás helyzetben. Összesen 7 termékkel indultunk el, ami a korábbi termékeink mellett, illetve részben helyettesítőként indultak el. Ebben folyószámlahitel 100 millió forintig 0,1%-os fix kamaton, likviditási hitel, ami egy forgóeszközhitel, de szabadon felhasználható, akár egyébként hitelkiváltásra is, ez 0,2%-os kamaton, akár 250 millió forintig. Beruházási hitel, ami 6 vagy 10 évre, 1 milliárd forintos felső határig mindenfajta üzletrészvásárlásra, ingatlanra, ingóságra, bármire, ami egy vállalkozásnak szüksége lett. És ugye az agrárkártyánk is azonnal belobbant, és az agrárkártya plusz, ami ugye 200 millió forintig, nulla kamat, nulla költség, nulla díjjal ment egészen a múlt év végéig. Ugye az nagyon komoly eredmény, hogy a pandémiának a hosszabbodása, illetve a második hullám és az esetleges harmadik hullám miatt 2020. december végében a krízishitelnek a normál vállalkozói programjai nem állnak meg, hanem további 6 hónapra meghosszabbítása kerültek június 30-áig. Tehát a folyószámlahitelünk, a munkahely megtartó hitel, a beruházási, a turisztikai kártya, ami ugye egy speciális szektornak a speciális hitele is, nulla kamat, nulla költség, nulla díjjal, akár 3 évre folyószámlát felvehetnek a turizmusban, vendéglátásban, idegenforgalomban, szállításban érdekelt vállalkozások. Én azt hiszem, hogy ezek mind-mind egyfajta jelzés arra, hogy a vállalkozókat mindenki támogatni szeretné, főleg ebben a hihetetlen gazdasági sokban.
Hogyha a célokat nézzük, akkor melyik hiteltípusra volt tavaly a legnagyobb igény?
Egyértelmű, hogy a vállalkozó számára főleg válságban ugye a túlélés és a napi költések, a napi kiadások fedezette finanszírozása a legeslegfontosabb. Emiatt is ugye a likviditás megőrzése minden vállalkozó számára az alapcél. Munkahelyeiket megtarthassák, 95% az, ami a hiteleink közül a likviditási hitel, tehát vagy folyószámla, vagy szabadon felhasználható forgóeszköz hitel rement el.
Hogyha a vállalkozások méretét nézzük, akkor melyik az a vállalati céges méret, amelyet leginkább kiszolgál a Széchenyi hitelkártya?
Mi a mikro- és kisvállalkozásoknak vagyunk a hitele, ahogy egyébként a vidéknek is a hitele vagyunk. 85%-a a hitelének az mind vidéki vállalkozásokhoz megy, és 81%-os a mikrovállalati arány, és a kisvállalati pedig 18, tehát az azt jelenti, hogy 99%-ban mikro- és kisvállalatokat látunk el. Csak a múlt évben a krízis hitelek tekintetében ilyen 175 ezer, 177 ezer foglalkoztatott létszámnak tudtunk segítséget adni. A Széchenyi Kártya egész élete során, tehát a majdnem 19 év során több mint 450 ezer vállalkozás igényelt, abból 330 ezer meg is kapta, és 3052 milliárd forint volt az eddigi ténylegesen szerződött hitelérték. Ugye a múlt évben az előző évhez képest 3,5-szeres volt a növekedés, 1054 milliárd volt az igény, és ebből 640 milliárdot le is szerződtünk.
Krisán Lászlót, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották. A turisztika, a vendéglátás, a kultúra és a sport területén működő vállalkozások vehetik fel első körben a kamatmentes újraindítási gyors kölcsönt. A hitelprogramot a kormány döntésének értelmében a gazdaság újraindítási akcióterv részeként a Magyar Fejlesztési Bank bonyolítja. Arról, hogy hol érhető el a kedvezményezettek listája, Szabó Sándort, a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának vezetőjét kérdeztem.
A turisztika, a vendéglátás, a kultúra és a sport területén működő vállalkozások találhatók a listán. Ennek a beazonosítására egy 25 elemű teáorkódlista kerül kiadásra, ahol minden vállalkozás könnyen be tudja azonosítani, hogy neki ez a fő tevékenysége-e 2019 óta, és hogyha ő beleesik abba, hogy megfelel annak a például éttermi vendéglátásnak, vagy szállodai szolgáltatásnak, vagy előadó művészet tevékenységet folytat, akkor ő ezen kritérium mentén jogosult lesz a hitelprogramban részt venni.
Hol lehet megtekinteni a TEAOR kódokat, tehát hol érhetően ez a lista?
Tájékoztató jelleggel az mfb.hu oldalon és az összetartó.hu oldalon láthatják, illetve majd az értékesítésben résztvevő mfb.hálózatban is a kollégákkal át tudják beszélni az ügyfelek, hogy ők beleesnek vagy sem, de azért is igyekeztünk egy ilyen egyértelmű besorolást adni, hogy az ügyfelek el tudják dönteni, hogy ők ebben az első körben már részt tudnak venni, vagy ebben még nem. A program kidolgozása véghajrájában van, az utolsó simítások készülnek, úgyhogy így azt tudom mondani, hogy nagyon rövid időn belül elérhető lesz ez a program, még konkrét dátumot nem tudok mondani, még van egy-két feltétel, de azért is merünk már ilyen feltételekről is kommunikálni, mert úgy látjuk, hogy tényleg a véghajrában vagyunk.
Röviden mit kell tudni erről a hitelről? Annyi ugye biztos, hogy ez egy kamatmentes kölcsön.
Igen, ez egy teljes futamidő alatt kamatmentes kölcsön. 10 év futamidő alatt nem kapcsolódik hozzá semmilyen egyéb banki költség sem. 3 éves türelmi idővel igényelhetik a vállalkozások ezt a kölcsönt minimum 1 és maximum 10 millió forint összegben. Itt még egy korlát, az a 19-es árbevétele lesz a vállalkozásoknak. Alapvetően ugye annak szánjuk ezt a programot, aki a válság miatt, vagy a koronavírus járvány miatt került nehéz helyzetben, tehát mondjuk 2019-ben, még ebben az érintett tevékenységi körben ő jól működött, nem volt veszteséges, csak egyszerűen a külső körülmények változása hozta őt olyan helyzetbe, hogy nehézségei léptek fel. A hitel felhasználási céljai között pedig fontos kiemelni, hogy bér, járulék, rezsi, működési költség vagy készletfinanszírozására használhatják. Mi úgy láttuk, hogy ezek azok a költségelemek, amelyek bizonyosan fölmerülnek az ilyen tevékenységű vállalkozásoknál, és ez támogathatja az újraindulásukat, hogyha ehhez van megfelelő finanszírozásuk.
Szabó Sándort, a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának vezetőjét hallották. Az előzetes várakozásoknak megfelelően az eddigi 0,6%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa idei második ülésén. A döntéshozók a kamatfolyosó két szélén sem változtattak, mondta az Inforádiónak Beke Károly, a portfólió elemzője.
Nem történt érdemi változás, amellett, hogy az alapkamatot szinten tartotta a monetáris tanács a kamatfolyosó két szélét, tehát a mínusz 0,5%-os és az 1,85%-os kamatkondíciót is változatlanul hagyta. Az MNB továbbra is azt emeli ki, hogy a mostani környezetben a gazdaság helyreállásával párhuzamosan kiemelten figyeli majd az inflációs folyamatokat, illetve az inflációs kilátások alakulását, és szükség esetén a megfelelő eszközöket alkalmazza ezek tompítására, vagy ha esetleg inflációs kockázatok jelennek meg, akkor azok kezelésére. Ezen kívül az elmúlt egy hónap folyamatait értékelte a jegybank, de igazán komoly változást ők sem láttak, ahogy ki lehetett olvasni a közleményből.
A heti állampapír vásárlások esetében várhatóak-e változások?
Ott sem történt semmilyen változás. Ugye korábban a jegybank már bejelentette 2020 végén, hogy a 10 év alatti futamidőkre is kiterjeszti a vásárlásokat. Tehát ez nem meglepő, hogy az elmúlt hetekben már vásároltak rövidebb állampapírokat is, illetve növelték a másodpiaci vásárlások részarányát, ami részben annak köszönhető, hogy az éppen aktuálisan aukción szereplő kötvény sorozatok esetében már közel járt az 50%-os korláthoz az MNB a tulajdonosi szerkezetet illetően. Tehát ez sem okozott igazán meglepetést. Ugye a kötvényvásárlási program most nagyjából 1300 milliárd forintnál jár, vagy egy picivel talán felette, amíg a 2000 milliárd forintos határt nem éri el, addig nem is számítunk igazán változásra. Ugye a jegybank 2000 milliárd forintnál tart majd egy újabb technikai felülvizsgálatot, amikor megvizsgálja ennek az eszköznek a létjogosultságát, illetve a feltételeit, de arra lehet számítani, és ezt a monetáris tanács is kiemelte a közleményben, hogy tartós piaci jelenléttel számolnak, vagy tartós piaci jelenléttel terveznek, tehát nem gondoljuk azt, hogy egy hamar ezt az eszközvásárlási programot felfüggesztenék, hogy lezárnák.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. A MOL csoportnak meghatározó szerepet kell betöltenie a körkörös gazdaságban, ha meg akarja őrizni regionális vezető szerepét, mondta a MOL elnök vezérigazgatója a budapesti értéktőzsdén tartott sajtótájékoztatóján. Az olajipari cég vezetője abból az alkalomból ismertette a hosszú távú célokat, hogy a társaság igazgatósága szerda reggel elfogadta a 2016-os vállalati stratégia frissítését. A Béten azt is megünnepelték, hogy a MOL részvények 25 éve jelentek meg a tőzsdén. A társaság elnök vezérigazgatója a tőkepiac fejlesztéséért életműdíjat kapott a Bét elnökétől. A tőzsde emellett a MOL csoportnak ítélte a felelős vállalat irányításért járó díjat is. Az ünnepség után kérdeztem Hernádi Zsolt elnök vezérigazgatót.
Ebben a 25 évben meg kellett tanulnunk azt, hogy mi is az, amikor egy tőzsde transzparenciát kíván, pénzügyi fegyelmet kíván, és negyed évente be kell számolnunk arról, hogy mit értünk el. És ez az elején nem volt egy zökenőmentes dolog, mert hiszen állami vállalatként egy viszonylag egyszerű működési modell volt, bementünk a illetékes minisztériumba, megkérdeztük, hogy ez így rendben van, vagy nincs rendben, ha rendben volt, akkor kitüntetés, ha nincs rendben, akkor kirúgás. És ez egy egyszerű mechanizmus volt. Meg kellett tanulnunk, hogy mi az, hogy tőzsde, meg kellett tanulnunk, mi az, hogy pénzügyi befektető, és meg kellett tanulnunk, mi az, hogy a pénzügyi befektető bizalma, hogyan lehet azt megszerezni. És ez innen indult. És aztán ez adott erőt ahhoz, és az a tőzsdei háttér adott erőt ahhoz, hogy a vállalat vezetése elkezdett úgy gondolkozni, mintha ő is tulajdonos lenne, mert hiszen már nem egy tulajdonosnak kellett megfelelni, hanem egy szétszórt, rettentő sok tulajdonosból álló közösségnek, a tőzsdei befektető közösségének, és akkor azt mondta, hogy akkor ő is úgy kezd el viselkedni, és úgy is kezdett el gondolkozni. És aztán ez az egész stratégián egy nagyon nagy változást jelentett. És elkezdődött a regionális növekedés, később pedig elkezdődött az, amit most már úgy mondunk, hogy hogyan is fordul át majd a foszilis világból egy fenntartható világban MOL. Ez 16-ban indult, és a mai napon bejelentettük, hogy ezt a folyamatot meg fogjuk gyorsítani, sokkal erőteljesebb lépéseket fogunk rátenni, meg fogjuk csinálni a körkörös gazdaságba való részvételét a MOL-nak. Ezek nagyon szép feladatok lesznek.
Mi ennek az ambiciózus stratégiának a lényege, amelyet be is jelentett itt a tőzsdén, illetve a főbb elemeit is elmondta, de mit kell erről tudni részleteiben?
Talán a legfontosabb ez a karbon semlegesség. Nek az elérés és arra való törekvés. Mindannyian tudjuk, hogy mik történtek az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, megkaptuk azokat a figyelmeztető jeleket, nem lehet használni ezeket a kincseket, amiket ránk bíztak, el kell kezdenünk ezt visszaforgatni. Én azt mondom, hogy karbonsemlegességet nem lehet elérni körforgásos gazdaság nélkül, a körforgásos gazdaságot pedig létre kell hozni. Rettentő alacsony ma az újrahasznosításnak a szintje a nyersanyagoknál, a világban is és Magyarországon is. Meg kell ezt változtatnunk, és azt látjuk, hogy a MOL-nak ebben döntő szerepe lesz. Eddig is csináltunk kisebb mértékben ilyen tevékenységeket, ezt fel fogjuk gyorsítani. A másik váltás pedig az, hogy egy karbon semlegességre felé menő világban hova is pozícionáljuk a MOL-t, amelyik alapvetően foszilis anyagokkal dolgozik. Nem a következő 10 évről fog ez szólni. A következő 10 évben még mindig uralkodó lesz a hajtóanyagokként a foszilis üzemanyagok. Ma 70%-a az unió energia, primer energia szükségletének az foszilis. Ez le fog csökkenni, de nem a motorikus üzemanyagoknál, és főleg nem ebben a régióban. De át kell tudnunk állítani mind a vállalatot, mind pedig a fogyasztói szokásokat arra, hogy egy másik világ fog következni. Tehát mi nálunk kettős a dolog. Magát a vállalatot át kell, hogy állítsuk egy sokkal karbonsemlegesebb világra, ami azt jelenti, hogy 2030-ra a saját magunk által végzett CO2 kibocsátást összességében egy 30%-kal fogjuk csökkenteni. A másik pedig, amit el kell, hogy érjünk, hogy 2030-ra hogyan veszünk részt a fenntartható iparágnak a kialakításában, hogyan veszünk részt a körforgásos gazdaságnak kialakításában a MOL csoportnál. Ez a feladat, ami előttünk áll.
Hogyan fog mindez megtörténni, hiszen említette azt, hogy a következő 10 évben még nőni fog az üzemanyagfogyasztás, tehát milyen lépéseket fognak konkrétan tenni annak érdekében, hogy a vállalat is fenntartható módon működjön, talán ez tűnik a könnyebbnek, és ugyanakkor a fogyasztók is a fenntarthatóság felé mozduljanak el.
A könnyebb része az, ami mi rajtunk múlik, mert a mi saját döntésünk valóban. Ez azt fog jelenteni, hogy 2030-ra mintegy 1,8 millió tonnával kevesebb üzemanyagot fogunk mi a piacra bocsátani, és ezt át fogjuk fordítani petrokémiai alapanyaggá. Aminek az elégetésével már nem keletkezik az a szennyeződés, mint amit az üzemanyagoknál, hiszen ezt nem elégetni fogjuk, hanem be fogjuk építeni különböző anyagáramokba, ahol pedig, hogyha a körforgásos gazdaságban sikerül előrelépni, akkor ennek egyre nagyobb része fog visszáramolni az anyagáramlattal újrafeldolgozásra. Tehát ez az első nagy lépés, ami rettentő komoly beruházásokat fog jelenteni a finomítóinkba, hogy ezt az 1,8 millió tonna üzemanyagot át tudjuk konvertálni petrokémiai alapanyaggá. A másik nagyon fontos lépés, hogy hogyan segítjük a fogyasztókat annak a megértésében, hogy ez a világ meg fog változni. És ennek például a közösségi közlekedésekben való markánsabb részvétel az egyik példája, de ugyanilyen példának mondhatom az alternatív közlekedési eszközöket, vagy az alternatív üzemanyagoknak a bevezetését, a fogyasztókhoz való eljuttatását, és adott esetben a kikísérletezését is, hiszen nem tudjuk még, melyik lesz a sikeres és a győztes alternatív üzemanyag. Ez még évek kérdése, hogy ez el fog dőlni ez a csata, hogy ez az elektromos áram lesz, hogy ez a hidrogén lesz, hogy ez valami fajta egyéb gázhalmaz állapotú anyag lesz, ezt még nem tudjuk. Ahogy ezt 1900-ban se tudták még, hogy a petróleum lesz a győztes, akkor is ott versenyzett egymás mellett az alkohol, a petróleum és egy csomó más anyag, hogy mi is fogja meghajtani az akkori gépjárműveket. Tehát ez a másik fele a dolognak. És a harmadik fele pedig az, hogy széndioxidot mindaddig, amíg finomítási tevékenység lesz, mindaddig, amíg mi anyagokat fogunk felhasználni, addig mindig is lesz széndioxid kibocsátás. De azt a széndioxidot meg kell tudnunk fogni, és azt utána, hogyha megfogtuk, azt el kell tudnunk tárolni, vagy fel kell tudni használni. És erre pedig van tudásunk, hiszen mi bányászattal is foglalkozunk, kitermeléssel is foglalkozunk, ezt a tudást el kell kezdenünk ott is alkalmazni, hogy hogyan tudjuk visszasajtolni ezt a széndioxidot a föld méhébe, ahol aztán majd hosszú-hosszú évszázadokig tárolva lesz.
Tehát akkor elképzelhető, hogy 2030-ban a MOL már egy egészen más vállalatcsoport lesz, mint most.
2030-ban markánsan más vállalatcsoport lesz, mint most, sok alacsonyabb széndioxid szennyezéssel fog működni, és 2050-re pedig karbonsemleges lesz a MOL, ami azt jelenti, hogy legalább annyi alternatív energiaforrás vagy egyéb anyagforrást fogunk felhasználni, mint amennyi széndioxidot kibocsátunk, tehát karbonsemlegesét tudjuk tenni a vállalatot, és ezt meg fogjuk csinálni.
Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját hallották. Belép a távközlési piacra a 4iG. Az informatikai nagyvállalat az Antenna Hungáriával közösen terjeszkedik a hazai és a régiós telekommunikációs piacon. A 4iG NRT előzetes megállapodást kötött az Antenna Hungária ZRT-vel és az Alpa Capital SA közvetett kezelésében lévő portfólió társasággal, a Portuguese Telecommunication Investments Kft-vel annak érdekében, hogy többségi 75%-os tulajdon szerezzen a Hungarodigital Kft-ben Magyarország vezető és a térség egyik meghatározó műholdas távközlési szolgáltatójában. A lépéssel a 4iG és az Antenna Hungária szorosabbra fűzi partnerségét, amellyel a két nagyvállalat célja, hogy közös expanziós stratégiával megjelenjen a hazai és a régiós távközlési piacon. A Hungarodigital Kft. Magyarország vezető és a régió egyik meghatározó műholdas távközlési vállalata, amely saját földi feladóállomásán keresztül biztosít vészat és műholdas műsorterjesztési szolgáltatásokat. A társaság 45 főt foglalkoztat, megrendelői között pedig bankok, olajtársaságok, tévétársaságok, valamint állami megrendelők vannak. A társaság tavalyi árbevétele meghaladta az 5,2, EBITDA-ja pedig a 3 milliárd forintot. A megállapodás értelmében az Antenna Hungária 25%-os üzletrészt értékesít a Hungarodigitálban meglévő 50%-os tulajdon részéből, míg a portugál befektetők teljes 50%-os tulajdoni hányadukat aportálják a 4iG NRT-be, amellyel 5%-ot meghaladó részesedést szereznek a tőkepiaci társaságban. A tranzakcióval a nagyvállalatok szándéka szerint a Hungarodigitálen keresztül megvalósítják közös expanziós stratégiájukat itthon, illetve a régió távközlési piacán. A bejelentésről kiadott közlemény idézi Jászai Gellértet, a 4iG elnök vezérigazgatóját, aki azt mondta, a Hungarodigital akvizíciója fontos lépés abban, hogy stratégiai szintre emeljék meglévő partnerségüket az Antenna Hungáriával, céljaik megvalósításában pedig a Hungarodigital lesz a közös iparági vállalatuk. A közlemény idézi Sárez Zsoltot, az Antenna Hungária ZRT elnök vezérigazgatóját is, aki azt mondta, hogy a kedvező tapasztalatok alapján szeretnének szintet lépni és erősíteni pozícióikat. Pedro Vargas Dávid, az Alpa Capital SA vezérigazgatója a bejelentésről azt mondta, hogy a Forage-ben megszerzendő tulajdonrészük kiváló lehetőség arra, hogy a társaság menedzsmentjét hatékonyan támogassák a közép-európai informatikai és telekommunikációs piacra vonatkozó terjeszkedési elképzeléseik megvalósításában. Az ügylet a tájékoztatás szerint több lépcsőben valósul meg, és várhatóan áprilisban zárul majd le. Az üzletrészek értékelését, a végleges adásvételi, illetve a portszerződés megkötését, továbbá a gazdasági versenyhivatal versenyjogi eljárását követően. Az elmúlt 11 év rekordját döntötte meg a 2020-ban átadott új lakások száma. Tavaly több mint 28 ezer lakás épült, harmadával több mint egy évvel korábban. A várakozásokról is kérdeztem Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét.
2020-ban több mint 28 ezer lakást adtak át, és ami nagyon meglepő lehet ebben az adatban, egyfelől az, hogy ez 30%-kal, több mint 30%-kal meghaladja a 2019-ben épült lakások számát, abból a szempontból pedig számítani lehetett a jó eredményre, hogy hagyományosan megfigyelhető a lakásépítési statisztikákban, hogy az utolsó negyedéves adatok nagyjából megegyeznek az első háromnegyed évben átadott lakások számával, és most is hasonló volt a tendencia, hiszen az első háromnegyed évben 13 ezer lakás átadást tartott nyilván a KSH, és ez most 28 ezerre egészült ki. Az mindenképpen érdekes, hogy a fővárosban a megépült lakások száma csak 9%-kal haladta meg 2020-ban a 2019-es szintet. Ezzel szemben az ország többi részén, tehát a megyei jogú városokban, illetve a községekben majdnem másfélszeresére nőtt az átadott új lakások száma, és a városokban is közel 40%-kal több újépítésű lakást adtak át, mint 2019-ben.
Mi várható ebben az évben? Ugye számos állami támogatással van lehetőség élni, illetve a kedvezményes lakásáfa is újra érvényben van január 1-től. Lehetséges-e, hogy ez az év vagy az elkövetkező év még nagyobb rekordot, még nagyobb növekedést hoz?
Tekintettel arra, hogy 2020-ban úgy épült 28 ezer lakás, hogy a koronavírus azért rányomta a bélyegét a lakáspiacra és az építési kedvre is, és figyelembe véve azt, hogy a 2020-ban megépült lakások esetében még nem tudtak számolni a vevők a 2021-től érvénybe lévő kedvezményekkel. Gondolok itt például az 5%-os lakásáfa visszahozatalára, illetve a csokkal vásárló vevők áfa mentességére, hiszen ők ezt az 5%-os áfát is vissza tudják igényelni, illetve illetékmentesen juthatnak ezekhez az ingatlanokhoz. Ezért talán nem merész kijelentés, hogy a 2020-as évek közepére elérheti a 40 ezres álomhatárt a megépült lakások, az egy évben megépült lakások száma, ami azért is egy érdekes helyzet lehet a 2020-as évek közepén, mert ez egy kormányzati célkitűzés is, hogy épüljön meg évente 40 ezer lakás, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a lakásállomány minősége az stabil maradjon.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.